Istennel együtt járni, mit jelent ez? Istennel együtt járni. Héten többször hallottam ezt a szellememben, hogy mivel Énok Istennel járt, olvassuk ezt az 1 Mózes 5.24-ben, mivel Énok Istennel járt, nem látott halált, mert Isten magához vette őt. Nagyon érdekes dolog ez, hogyha megtanulunk Istennel járni, akkor az e világ dolgai és az abban rejlő halál megnyilvánulási formái, mint például a betegség, meg a depresszió, a reménytlesztettség, az anyagi nehézségek esetleg, tehát mindaz a formája e világnak, amit tud kínálni aki ott élőknek, az nem tudja megközelíteni úgy az embert, hogyha megtanul Istennel járni. Ahogy Énok is Istennel járt, és nem látott halált. Nagyon-nagyon nagy kijelentés van ebben. Ha megtanulunk Istennel járni, akkor az e világ dolgai, a halál szelleme nem tud minket megérinteni. Noéről is ugyanezt írja az ige. Noéról ezt írja az ige, az 1 Mózes 6-ban írja a 9-es versben, hogy Noé igaz és tökéletes férfiú volt, és Istennel járt vala. Hát ez többször előfordul, mint egy motivum a Bibliában, hogyha valaki Istennel járt, akkor milyen áldásokban részesült, és mit jelent ez az Istennel való együttjárás? Egy kicsit bele kukantunk így az igében, hogy mit kínál a számunkra, és miként van ez az Istennel való együttjárás, mert ez áldást fog hozni az életeinkre. Ha ezt megtanuljuk közben, nagyon erős gyógyító kenetek vannak. Már most itt az Úr jelzi, hogy ma a szívben nagyon erőteljes felépítés lesz. A szívben olyan kenet van jelen, hogy köszönöm, hogy megállhatunk benne. Mert nagyon erőteljes, és ezek sokszor vajudásokkal jönnek elő. De már tegnap óta tudom, mert a Szent Szellem közli és hozza, amikor imádkozom a vasárnapokért, hogy ma nagyon erős gyógyulás lesz a jobb térdben például. A jobb térdben felépítés lesz. Az egész térd, nem csak az izület, nem csak a porcok, nem csak a csontok, az egész térd egyben egy nagyon erős felépítést fog kapni. Ez a térdre vonatkozik, a jobb térdre, és köszönöm Istennek, hogy elvízi. Lehet, hogy akik ma jöttek először, köztük van valaki, és el fogja mondani a bizonyságát. A fülben van erőteljes gyógyító munka, a fülben, és hiszem, hogy ezek a fülek jobban fognak hallani, és nem csak fizikai értelemben, hanem meg fogjuk hallani szellemben Isten, hogy mit szól nekünk, mert a szellemi hallásunk is nagyon fontos. Nagyon fontos nekünk. És próbálok visszaemlékezni, mert sok-sok területen jelzett az Úr, de amikor a gyógyítósorokat kiszóltam, biztos, hogy eszembe jut majd még, mert ezeket nem jegyzetelem föl, sokszor egy pillanatra jönnek, és aztán figyelmem másfelé keveredik, akkor a gerincben is lesz nagyon jó kis gyógyulás, az alhasi szervekben, nagyon, itt egy rákos tünetsorozat fog eltűnni, megkönnyebben, rákos tünet, a csuklóban nagyon fontos ez, hogy valaki jól fogja tudni forgatni a készvei. Tehát az Úr jóságos, és ezt az ő kegyelméből és az irgalmából végzi el, hogy meggyógyít minket. És nagy örömet telik ebben az Úrnak. Az Úr jobban örül neki, amikor meggyógyulunk, amikor el tudjuk fogadni a gyógyulásunkat, mint mi magunk, akármennyire hihetetlen elsőre, az Úrnak ez gyönyörűsége, amikor ebben tudunk járni. Az Ézaiás könyvében szeretnék a 32. fejezetben nektek olvasni egy rövid részt, egy ige részt, amelyben Isten kifejezi az ő szándékát az életünkre, hogyha ővele együtt járunk, akkor milyen áldások sorozatában lesz része az életünknek, hogy mi az ő szándéka az életünkre. Míglen kiöntetik ránk a szellem a magasból. Hát itt kezdődik minden, amikor a szellem munkáit elkezdjük észlelni az életünkre. Isten így végzi a munkáit. A szellemét önti ki ránk a magasból. És lészen a puszta termőföldé, amikor az életünket pusztaságban érezzük, kietlenségben vagyunk, nem látjuk a megoldásokat, szárazságban vagyunk, és amikor ez a drága szellem kiöntetik az életünkre, akkor a puszta termőföldé lesz. Ez a kietlen, puszta, repedezett föld Isten szellemének a kiöntetése által, amikor megöntözi azokat a földeket, és magot ad hozzá, és gondoskodik a növekedésről, akkor a puszta termőföldé válik az életünkben. Úgyis termékenyé kezdünk válni minden vonatkozásában. az igének. Ahova csak fordulunk, és amit szeretnénk az igétől, abban a vonatkozásban termékenyé teszi az életünket. De puszta termőföldje lesz, és folytatja egy következő fokozat. A termőföld pedig erdőnek tűnik. És nem csak, hogy elkezd teremni az életünk az igéből, hanem egyre inkább egy sűrűsödést, egy bővölködést, egy sokasodást tapasztalunk meg az életünkben, hogy ez a termékenység oly mértékig növekszik, hogy a termőföld olyan bőséggel terem, hogy mintha az erdőnek a fáit látnánk. Sűrű sokasságában fogja hozni a gyönyörű terméseit. A termőföld erdőnek tűnik a szemünk előtt. Látjuk ezt a növekedést Istennek a dolgaiban. És lakozik a pusztában jogosság, és igazság fog ülni a termőföldön. Ez az Úr megigazultsága. Hogyha az Úr megigazultsága így lefedi az életedet, a termőföldet, a szívedet, ha odaadtad Istennek, akkor azt nem tudja érinteni az ellenség, és nem tud lopni, és nem tud tolvajkodni az életettől, mert ez az ő megigazultsága fog ülni az életeden, lefedi az életedet. És lészen az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mind örökké. Kívánjuk ezt manapság ebben az zaklatott életünkben? Nézd meg, mit kínál neked Isten igéje. Ez a megigazultság műve békességet hoz. A megigazultság műve békesség. Mennyire kívánjuk ezt minden nap az életünkben, ezt a békességet. Az Úrnak a békességet, amiben élnünk kellene. Mert ez dicsőíti meg Istent. És az igazság gyümölcse nyugalom. És biztonság. Mindörökké. Ebben a mai zaklatott világban nézd meg, mit kínál Isten. Mit kínál nekünk az életünkre. Békességet, nyugalmat és biztonságot. Ezeket az ige tudja adni, ezek az ő örökségében valók. És amikor elfogadjuk az igét a szívünkbe, akkor ez az az örökség, amit ő át akar adni nekünk, az a biztonságot, hogy nem kell rettegned, hogy nem kell félned, nem kell aggodalmaskodnod. Az ő sátraiban nyugalom van, békesség van, biztonság van. Jó ezt hallani a fülünknek, ugye? De ez nem csak egy tündérmese. Az Isten igéje valóban kínálja neked, és el lehet venni, és lehet benne járni. Biztonságot tapasztalhatsz meg ebben a mai megpróbáltatásokkal teljes világban. Teljes biztonságban élhetsz. És így folytatja, népen békesség hajlékában lakozik. Ez az ő sátraiban van. Ha megtanulunk ő benne lakozni. Népen békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban. Nem kell remegned. Nem kell félned. Biztonságban lehetsz az ő sátraiban. Biztonságot ad ez az ige nekünk. Biztonság sátraiban és gondtalan nyugalomban. Nézd meg, ezt az Ószövetségben megprofétáltam már, hogy minden gondotokat őrel vessétek, akkor gondtalan vagy. Meg kell cselekedni. Gondtalan nyugalmat garantál nekünk az ige. Nem kell, hogy a gondokban, és a bajokban, és a nyűgökben töprengünk, hogy mihez kezdjünk, mit csináljunk, féljünk, vagy rettegünk. Ezeket mind elvette tőlünk az ige. És kínálja helyette ezt a nyugalmat, ezt a békességet, ezt a gondtalan nyugalmat. A biztonság sátraiban való lakozást. Nagyon sokat imádkozzuk a szellemben. Azért kezdtem ma ezzel a igen kedves ige sorral. Istennek ez az akarata az életünkre, hogy így éljük a mindennapjainkat az ő békességében. Az ő békességében, az ő szárnyainak az árnyékában, az ő rejtek helyén élhessünk. Hogy bemehessünk ebbe a gondtalan nyugalomba. És ha még nem vagyunk ott, mert érezzük, hogy vannak zaklatások az életünk felett, akkor tudjuk azt, hogy Istennek ez törekvése. És vegyük kötelező érvényének számunkra, hogy ez az ő akarata, és törekedjünk rá, hogy oda bemenjünk. Legyen egy törekvés bennünk. Ez az Úr akarata. És munkálkodjunk rajta, és olvassuk ezeket, és ahogy olvassuk, egyre inkább egy belső meggyőződést kapunk, hogy így lehet élni ma is ebben a borzasztó történésekkel megtűzdelt világban. Ahol híreket hallunk mindenhol, csak szörnyűségek jönnek. És Isten mégis el tud téged rejteni. Ezekben a gyönyörűségeiben. Ezt jelenti az Istennel való együttjárás. Ha együtt jársz Istennel, ezeket meg tudod tapasztalni. termővé teszi az életedet. Része lesz az életednek, felkínálja neked, és az ige által meg tudja cselekedni. Az emberiséggel Isten 7 szövetséget kötött. Ha az első, Mózes első könyvétől olvasó végig a Bibliát, azt fogjuk tapasztalni, 7 szövetséget kötött az emberrel. A szövetségét Isten mindig akkor köti, amikor meg akarja erősíteni azt, hogy amit mondok, az úgy áll, az megáll. És ha belépsz oda, akkor az megvan neked. Ezek a szövetségek, megerősíti a szavát, amikor szövetséget köt az emberrel. Az első szövetséget azt Ádámmal kötötte. Ezt követően Noéval kötötte egy szövetséget. Noéval kötötte a szövetséget az özönvíz után, és adta annak jeleként a gyönyörű szivárványt az égre, amiben mai napon is gyönyörködünk, ha az megjelenik. Aztán kötött Ábrahámmal, és Izsákkal, és Jákobbal egy szövetséget, aminek a magjai vagyunk mi is Jézus Krisztuson keresztül, ahol megígérte, hogy megáld minket, és áldását tesz minket mások számára. Aztán a mózesi szövetséget megkötötte Izrael fiaival, és adta a törvényt, és akkor jött a törvény Izrael népe számára. Aztán Dáviddal kötött egy újabb szövetséget, Dáviddal. Értelemszerűen az előző szövetségek nem veszítették érvényüket, tehát Isten mindig csak megerősítette az előző szavát, amit az addigi népével kötött. Amikor Dáviddal köti például a szövetséget, akkor újabb esküt tesz, hogy a te magodból hozom elő a messiást. És Dáviddal köti ezt a szövetséget. Aztán az új szövetségnek az első fázisaként megköti Izraellel a szövetséget, amikor Isten igéje testet öltve a földre jön, és a 12 tanítványával úrvacsorát vesz. Akkor lép be abba a szövetségbe, hogy meghalhat értük. Kijelenti nekik, ez az én vérem. Az új szövetségnek vére, amely ti érettetek, kiontatik. Akkor vágja meg a vérszövetséget Izraellel. Ez az ószövetséghez tartozó részben van még, de már az új szövetség felé hajlik. Mert amikor így be tud lépni, és Izrael felé képes ezt a vérszövetséget megvágni, és be tudja tölteni a törvényt általa, akkor feltámadását követően megköti az örök szövetséget Istennel. Ez az új szövetségnek az az ígérete, amit Jézus Krisztus a mennyben köt meg a mennyei atyával, úgyhogy minket képvisel, mindazokat, akik hiszünk. A Szentvér felett esküt tesz, főpapi esküt tesz. Ez az utolsó szövetség, ez az örök szövetség, az örökké való szövetség, ez garantálja, hogy a te tévesztéseid és a te erőtlenségeid nem rontják meg Isten ígéreteit. Mert Isten is az ő fia között kötődött, vagy köttetett. És ez a csodálatos ebben, és azt tudnunk kell, hogy sok hívő még az Ószövetség keretein belül gondolkodik, és gondolja, hogy a cselekedeteinek gyümölcseivel él majd. Ez meg van írva a Bibliában, de nem erre az új szövetségre. Mi kegyelemből kerülhetünk be ebbe a szövetségbe, és az Úr Jézus Krisztusunk tökéletességének áldásait élvezhetjük. És mind az oké, akik hisznek. Isten nem személyválogató ebben, de hitáltal lehet belépni, és ennek a szövetségnek biztos alapjai vannak, örök alapjai vannak, mert a mennyei atya és az Úr Jézus Krisztus között köttetett, és a Szentvér a pecsétje. És senki el nem lophatja. A mi gyarlóságaink nem képesek ezeket az áldásokat semmisé tenni az életünkben, ez ezt jelenti. Ha megtanulunk Istennel együtt járni, az új szövetség vonatkozásai szerint. Ugye Péter apostol azt írja a második levelében, hogy annak okáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre. Vagyis hallottunk már mindazokról, amik ma elhangoznak, de ez az emlékeztetés, hogy az ige megelevenedik bennünk, és emlékeztetjük magunkat, azért nagyon fontos, hogy erősek legyünk a jelen való igazságban. Így folytatja. Hogy erősek legyetek a jelen való igazságban. És minden egyes szövetségnek megvolt az arra az időszakaszra vonatkozó igazsága, amit Isten felkínált, és abban lehetett járni. Minden egyes időszaknak megvolt a jelen való igazsága, az arra az időszakra vonatkozó igazsága. Az új szövetséget megismerni azért nagyon fontos, mert akkor tudunk a jelen való igazságban járni. Akkor tudunk Istennel járni, ha ezeket megismerjük. És így folytatja, hogy emlékeztetés által akarlak ébreszgetni titeket. Vagyis ha egyszer hallottuk, az azért nem elegendő, mert az ember mindig, amire tekint, az él előtte. És a világ dolgaira, bajaira, amikor az út porában járunk, és körbevesznek minket a gondok és a bajok, akkor nagyon fontos, hogy magunkat mindig emlékeztessük, és újra emlékeztessük, hogy ébrezgessük magunkat erre, hogy Péter apostol mondja, hogy ébrezgessük magunkat arra, amit belül van, hogy tudjunk abban járni. Hogy emlékeztetés által ébrezgessen a titeket. És ma ez folyik majd, hogy olyan mélységekbe megyünk bele az igébe, amit már eddig hallottunk, és tudjuk, és mindenki mondta, hogy ezt már hallotta, és legyinthet, de akkor az még nem él benned. Mert ha igazán rezonál benned, akkor egy bőséges örömöt fog felgerjeszteni belülről, és ha tudod, hogy a tiéd, akkor tudsz járni benne. Isten örök időknek előtte megesküdött. Az Atya, az Ige és a Szent Szellem voltak ők hárman. Hogy ezek az ígéretek a tiéd lesznek örökre. És ezt senki meg nem ronthatja. Senki el nem lophatja, csak bele kell lépjél hitáltal. És hogyha hiszed, akkor megvan neked. És aki csak elfogadja, annak megadatik. Be kell fogadni ide a szívünkbe, és az a szívbéli dolgoknak a helye, az új szövetség. Azért adott Isten nekünk új szívet, hogy fel tudjuk dolgozni. A kőszívvel nem tudtuk volna felfogni Istennek ezeket a gyönyörűséges dolgait. Ebben az új szövetségben Istennek egész és teljes ismeretére eljuthatunk. Ezt kínálja nekünk. Hogy az Istennek teljes ismeretére eljuthassunk. Ez lenyűgöző. Ez lenyűgöző dolog. Hogy megismerhessd őt úgy, ahogy ő ismer téged. A szelleme által lehetséges ez. Hogy beteljesedhetünk az Istennek egész teljességével. Ez kínálja nekünk, és kívánja Isten szíve, hogy így legyen nekünk. Egy teljességet kínál az új szövetségben. Hogy többé ne a magad erejéből élj, hanem igaz legyen az, hogy ő él már te benned. Hogy ő él már. Hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Egy krisztusi életet kíván, hogy pontosan úgy élhess az életedet, mint ahogy ő járt itt a földön. A Kolossé levél alapján merjük ezt mondani ilyen nagy bátorsággal. Az írás szerint a Kolossé levél írja a második fejezetben, a 9-es vers írja, mert ő benne, vagyis Krisztus Jézusban, lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. Tehát először Isten hozott egy lakozást az ő fiában a földre. Az ő teljessége lakozott benne. És miután ezt a megváltást elvégezte, és hatalmas erővel feltámasztotta őt a halálból, így folytatja, és ti ő benne vagytok beteljesedve. Hát nem csak, hogy ő benne lakozott egy teljesség, hanem utána megadja, hogy mi ő benne lakozhassunk, és ő benne lakozva egy teljességet élvezhessen az életünk. Egy teljességet. Ő benne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Vagyis ő uralkodik. Bármilyen erő kezd ki veled ma, bármilyen démonikus sereg jön ellened, tudnod kell, ha ő benne teljes vagy, akkor a fej benned lakik. Aki feje minden fejedelemségnek és hatalmaságnak. Vagyis hatalmad van felettük. Uralkodhatsz felettük. Parancsolhatsz az életben. És ezt kívánja is Isten, hogy éld meg ezt a hatalmadat. Hogy éld meg ezt a hatalmadat, és ne engedj ezek az erők leuraljanak, hanem uralkodj az életben ő általa. Ez az ő vágya, a szíve vágya. Istennel való együttjárás ezt is jelenti. Egy uralkodást jelent. Ez egy nagyon nagy elhívás. Isten akkor tud dicsőséget venni az életünkből, ha ezt megéljük, ha gyakoroljuk. Nap, mint nap. Nap, mint nap. Nap, mint nap kijelentjük. Úgyhogy naponta szoktam imádkozni, hogy beteljesedtem Istennek egész teljességével a Krisztusban. Kijelentem, hogy tudatosítsam magamban ezt a teljességet. Mert ha nem ővele vagyok teljes, akkor valami más beférkőzhetett az életembe, a gondolataimba, az indulataimba, az érzelmeimbe, a szívembe. Egy kis meg nem bocsájtás, egy kis neheztelés, egy kis önsajnálat. Azonnal hozza az ördög. De ha teljes vagy a Krisztusban, akkor ezeknek nincs helye. Akkor ezek kiszorulnak. Na, ez a kulcs. Ez a kulcs arra, hogy tudj örömben járni. Ez a beteljesedés, ez a teljesség. Mert ahogy írja, hogy beteljesedvén Istennek egész teljességével a Krisztusban, ez azt jelenti, hogy teljes vagyok az ő lényével a szellememben, teljes vagyok az ő lényével a lelkemben, és teljes vagyok az ő lényével a testemben. És ha egy ilyen teljességet megél az ember, és nem mernénk álmodni se róla, ha az ige nem írná. De az ige megírja, hogy ez Isten akarata. Akkor miért ne élnénk benne? És ha beteljesedtél így az ő teljességével, akkor nem marad helye a betegségnek. Akkor nem marad helye a fájdalmaknak. Akkor nem marad helye az önsajnálatnak. Akkor nem marad helye a meg nem bocsájtásnak. Egyszerűen kiszorítja. És Isten szelleme végzi ezt. Isten szelleme végzi ezt a munkát. Ha őt befogadod, ő elvégzi a többit. Ezek kiszorulnak, amik nem oda valók. Egyszerűen megmos az ige. Megmos minket. Ezek kiszorulnak. Nincs ott a helyük a keresztény életből, hogy jól tudj uralkodni az életben. Istennel való együttjárás ez. Istennel való együttjárás. Visszakanyarodunk erre a békességre, amiről ma nagyon sokat fogok szólni még. A Lukács evangéliumban egy rövid részt szeretnék nektek elolvasni. A második fejezetben, amikor angyalok jelennek meg, hogy Jézus születését hírul adják a pásztoroknak. Közel vagyunk ehhez a csodálatos ünnephez, úgyhogy nagyon idevág, ezt elolvasom nektek. Elolvasom nektek Jézus születésének a híruladása a pásztoroknak. A 14-es verstől fogom olvasni. És megköszönjük Istennek. Az ő drága szent igéjét. A 9-es verstől olvassuk a 14-es versig. És íme az Úrnak angyala hozzájuk jött a pásztorokhoz, és az Úrnak dicsősége körülvette őket, és nagy félelemmel megfélemlének. Az Úr angyalainak egyik feladata, hogy hozzák, közvetítik ezt a dicsőséget. Mennyből hozták a dicsőséget, a nagy ragyogást, és üzenettel jöttek. És mondta az angyal nékik, ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet. Jézus Krisztusban nagy öröm van. Nagy örömet. Nagy örömet, nagy örömet. Ebben a nagy örömben van részed, kérdezem, be vagy-e teljesedve az ő teljességével? Akkor megvan ez a nagy öröm az életedben. Akár mit látsz a látás szerint, akár mit tapasztalsz, hogy hallasz, nagy örömöt jött neked hozni a Jézus. Nagy örömöt. Hirdetek néktek, nagy örömet, mondja az angyal, mely minden népnek öröme lészen. És mondta, mert ma született néktek az üdvözítő, aki az Úr Krisztus, a felkent Úr. Az Úr Krisztus. A Krisztus felkentet jelent, vagyis az felkenetés és az ő kenete. A Dávid városában uralkodik-e ez a Krisztus az életedben? Megengeded-e, hogy a kenet megtörje az igákat? Ezt az örömüzenetet hozta az angyal, hogy születik néktek a megváltó, születik néktek az üdvözítő, aki nagy örömöt hoz minden népnek. Ő az Úr Krisztus. Ez pedig néktek a jele. Találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. És látod, hogy kezdte a vidága Úr Jézus Krisztusunk is? Bepójálva a jászolban kezdte. Istené mi voltát letette. És úgy találtatott, mint ember. Előtte is létezett, de felöltötte ezt az emberi formát. Mi értünk? És végig kellett menni az összes növekedési fázison. Kis csecsemőként kezdte. És azt mondja az angyal, hogy találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. Nem volt hely a fogadóban. Ő kiszorult onnan. És ha kiszorulsz az életnek egy bizonyos részéről, tervezted, hogy oda neked lesz, majd, és nem szabad elkeseredni. Az istállóban, a jászolkában volt az ő helye. Képzeld el, ott kezdte. Megalázta magát. És elfogadta ezt a helyet, hogy így kezdi. És Isten hova magasztalta fel őt? Lett a királyok királya és uraknak ura? Mert engedelmes volt mind halálig, mégpedig a keresztvánnak haláláig. Az engedelmesség minket is felmagasztal minden esetben, ha engedelmes vagy Isten igéjének. Úgyhogy így ez egy hatalmas vigasztalás nekünk, hogyha úgy találjuk magunkat, hogy valaminek a legaljára estünk, onnan felmagasztalás lesz. Onnan felmagasztalás jön az életedre. Úgyhogy ne hagyd magad elkeseredni soha, soha és soha. És hirtelensége jelenik az angyallal, mennyei seregek sokasága. Néznek, hogy micsoda angyali beözönlés jött. Hozták a hírt és az örömöt. Akik az Isten dicsérik, és ezt mondják vala. És a 14-es vers, ahova igyekszünk. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek. És a Krisztus születéséből Isten dicsőséget vesz magának. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség. Látod ezt? Mit hozott a földre? E földön békesség és jó akarat az emberekhez. Ezért jött ez a nagy örömüzenet. Békesség és jó akarat az emberekhez. Vagyis a te életed nem lehet háborgásban. Az a békesség, ami a mennyben volt, és a mennyben ma is van, az a tengernyi mennyei békesség, ezt a békességet kínálja neked. Ezért jött a földre. Békesség legyen az embernek, és jó akarat legyen az embernek. Istennek a jó akarata, a kegyeltsége, a kegyelme, az irgalma, a megbocsájtása. Ezeket jött hozni nekünk a drága Krisztus, és jászolban kezdte. Dicsőség Istennek. Ebben a békességben kell járnunk, ez Isten akarata. Ez a békesség. Azért jött tehát, hogy ezt a békességet megélhessük az életünk minden napjaiban. Nem csak karácsonykor, vagy karácsony közeletével kell gondolnunk erre, a minden napjaiban. És írja is azt az ige, az Efézusban írja a 2.14-ben, hogy ő a mi békességünk. Szóval bátran jelens ki a körülményekkel szemben, amikor szembesül zaklatásokkal. Ő az én békességem. Jelens ki bátran. Ő a mi békességünk, ezt írja, aki lerontotta a közbevetett választófalat. Bármit akar fölépíteni az ördög az életedben. Az Úr Jézus Krisztus békességül jött neked. Hogy azt megélhess békességben. Az ő békességében. Mert lerontja ezeket a falakat. Lerontotta a közbevetett választófalat. Minden háborgás, minden zaklatás ellenére, ami ma kint van a világban, és tapasztalható, és vágyódik rád, és meg akarja érinteni az életedet. Mi az ő teljességében élhetünk, ami azt jelenti, hogy az ő békességében élhetünk. Ennek a teljességnek a része, hogy ebben a békességben járhatunk. Zaklatások nélkül. A János 14-ben azt mondja Jézus, hogy az én békességemet adom néktek. Írját felhívja rá tanítványok figyelmét, hogy én az én békességemet, amit a mennyből hoztam, adom néktek. És nem úgy adom én néktek, ahogy a világ adja. Hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Úgyhogy erre mindenkinek saját magának kell figyelni. Hogy ne engedjünk be a szívünkbe nyugtalanságot, félelmet, aggodalmakat, hanem mindig nézzük meg, hogy rendben van ez a békesség a szívünkben, és hogyha ott érzünk háborgást vagy zaklatást, akkor keressük meg az Urat, hogy mi okozza, hogy nem abban a békességben járunk. Ha kell, igazítsuk ki magunkat. Ha a szívünk ítél valamiért el minket, hogy valamit nem jól tettünk, igazítsuk ki magunkat. Hogy ez a békesség visszakerülhessen az életünkbe. Nagyon nagy árat fizetett érte. A keresztfának vére által van ez a békességünk. Nagyon nagy árat fizetett ért, hogy mi ebben járhassunk. És az ige őt a békesség fejedelmének nevezi. És ez a békesség kell, hogy elárassza az életünket. Ebben kell élnünk. A Róma levélben írva van, hogy a reménység Istene pedig. Töltsön be titeket minden örömmel és békességgel. És aki ezt a békét táplálja a szívedbe, az a reménység Istene. Az Abba Atya. Ő hozza ezt a békességet. Ő árasztja a szívedet ezzel a békességgel. És azért teszi, hogy bővölködhessünk a reménységben, úgy folytatja. Hogy bővölködhessünk a reménységben. A szellem ereje által. Ha ez a reménység nem bővölködik az életedben, akkor azért kerülsz rossz helyre, mert a hitünk az a remélet dolgokat tudja valóságba hozni. Hiába van az embernek nagy hite, és 50 éve építi a hitét, hogyha elvesztette valahol a reménységét, akkor a hitnek nincs mit munkálkodni. A hit az a remélet dolgoknak a valósága. És ezeket a remélet dolgainkat pedig a békesség és az öröm által tudjuk állandóan életben tartani. Vagy itt olvastuk, hogy a reménység Istene töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben. Hogy bővölködjetek a reménységben. Vagyis ezek nagyon fontos és karöltve együtt járó áldásai Istennek. Hogy ez a békességünk meglegyen. Istennel együtt járni azt jelenti, hogy teljes békességben vagy. Bármilyen kihívó, megpróbáltató, zaklató körülmények ellenére békességed van. Ez legalább olyan nagy isteni csoda, mint hogyha valaki meggyógyul egy vakságból. Megnyílik a szeme. Ez a békesség, amit ő ad nekünk, hogy ezt a békességet vágyja Isten, hogy ebben éljenek a gyermekei. És ne háborgásban, és ne zaklatásban. Ha ezt a békességet meg tudod őrizni, akkor garantált, hogy megoldódnak a dolgaid. Akkor garantált, hogy a hited működni fog. Hogy a hit gyümölcsöket hoz. Ha be vagyunk teljesedve ezzel a békességgel, csodálatos mennyei békességgel, amit Jézus kínál nekünk, akkor reménységünk lesz. És ez a reménységünk pedig garantálja, hogy a dolgok megoldódnak az életünkben hitáltal. Hitáltal. Mert a hitnek van még munkálkodnia. A hit az a remélet dolgok valósága. És a reménységünket soha nem szabad feladnunk. A látható körülmények folytán. Azok nagyon fontosak. Ugyanígy, hogyha az zaklatottságot engeded meg a szívedben, és az aggodalmakat, és az aggodalmakkal vagy teljes, nem véletlenül Jézus azt mondta, hogy semmi felől ne aggódjatok. És vagy aggodalmak vannak benned, vagy békesség van benned. És te mondod meg, hogy mi lehet ide bent. Te uralkodsz felette. Ugyanis ezek az aggodalmak vannak odabent, és a világ minden nap fogja gerjeszteni, hogy aggódjál. Jönnek a hírek. Gazdasági világválságok, meg háborúk, meg amit csak el tudsz képzelni a hírekben, minden van most már. Ezeket, ha beengeded oda, és ott elkezdenek téged zaklatni ezek, és háborgásokat okoznak, akkor a félelmeinknek lesz ereje feletted, és azok azt hozzák valóságba, amitől meg félsz és rettegsz. Vagyis ez két szellemi erő, és el kell döntened, hogy melyiknek adod meg magad. A félelmeknek, vagy a hitnek és a békességnek. Ha valami előjön belőled a múltból, egyszerűen föl jön a szíveden valami, ami esetleg egy bántó gondolat, vagy egy fájdalmas pillanat a múltból, ami történt veled, legyen egy igazságtalan cselekedet, vagy egy vádlás, vagy olyan történés, aminek nem lett volna szabad megtörténnie, hogyha minden Isten akaratában úgy megy, ahogy. Abban a pillanatban, hogyha ez így beléd hasít belülről, akkor jelents ki azonnal, hogy megbocsájtottam az illetőnek. Ugyanis ebben a pillanatban leszel szabad tőle. Amíg ezt nem teszed meg, addig az a dolog belülről zaklatni fog. Ki kell jelenteni, hogy megbocsájtottam teljes szívemből. A teljes szív azért nagyon fontos, hogy ne maradjon hely semmi másnak, csak Isten szeretetének. El kell határozod magad, hogy hordozod azt ott belül, azt a sérelmet, azt a fájdalmat, azt a sebet, vagy gyógyítást engedsz neki. Kijelented, hogy megbocsájtottam teljes szívemből. Amikor ezt ki tudod jelenteni, szabad vagy. Akkor szabad vagy. Megbocsájtottam teljes szívemből, nincs bennem harag, nincs bennem neheztelés, ezt ki kell jelentened ilyenkor. Nincs bennem neheztelés, nincs bennem szemrehányás. Ki kell jelenteni? Akkor leszel szabad a szívedben. Nincs bennem szemrehányás, és az ellenségnek így nem marad bennem semmilyen. Akkor vagy szabad. Ez egy munka, amit el kell végeznünk a saját kertünkben, a saját szívünk kertjében. Az ellenségnek nem marad bennem semmilyen. Jézus is ezt mondja. A kereszt alá előtti napokban mondja ezt a tanítványainak, hogy keljünk föl és menjünk innen, mert ott egy nagyon nehéz dologról beszéltek a tanítványokkal, de azt tudjátok meg, mondja ott Jézus, hogy az ellenségnek nincs bennem semmije. Nem tudott helyet venni magának, mert nem adtam helyet neki. Azért teljhatalommal tudok uralkodni felette. Nagyon fontos. Az ellenségnek nincs bennem semmije. Ez akkor igaz, hogyha ezeket a belülről hasogató rossz dolgokat mind el tudod engedni. Nincs benned sérelem. Az emberek rengeteg sérelmet hordoznak magukban. Apró, cseprő dolgok hasogatják a szívüket. Mert megengedik. Belesnek az önsajnálatba. És ebben az ellenség helyet vesz magának ott. És így ki lesznek szolgáltatva? Az ellenség, amit hoz az ellenség, ott helye van. Oda leteheti. Hogyha ezt a békességet meg tudjuk találni és őrizni, ahogy mondja Jézus, hogy ezt a békességet adom nétek, és ebben a békességben járjatok, akkor ennek a békességnek gyógyító ereje lesz az életünkben. Ez alatt azt értem, hogy a megsebzett szívek be tudnak gyógyulni. És Jézus a példaképünk ebben. Jézus a mi példaképünk. Jézus meg tudott bocsájtani a kereszten azoknak, akik leköbdösték, akik összerugdosták, akik megsebesítették, akik kigúnyolták, akik átszegezték a kezét és a lábát, akik a keresztre feszítették. Az utolsó imája az volt, hogy Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ez az volt az utolsó imája Jézusnak. Nagyon-nagyon fontos, hogy a szívedben ne hordoz olyan dolgokat, ami nem odavaló. Meg kell bocsájtanod azoknak, akik ellened vétkeztek. Nézzük Istvánt, akit megköveztek. Ugyanezt az imát el tudtam mondani. Ugyanezt az imát el tudtam mondani. De vajon miért tudott ugyanígy imádkozni? És tudta ezt megcselekedni abban a nagyon nehéz pillanatban, amikor úgy megkövezték, hogy kilehelte a lelkét. Azért tudta ezt az imát elmondani az apostolok cselekedeteiben, együtt fogjuk elolvasni, mert azt írja róla az írás, hogy szellemmel teljes férfiú volt. És ez a kulcs, erre vadászunk ma nagyon, ez a szellemmel teljesség, hogy teljes légy Istennel, Istennek egész teljességével, beteljesedve, a Krisztusban. Akkor nem marad helye annak, hogy a másikra neheztelj, hogy ne tudj megbocsájtani. Csak a szeretetnek, a békességnek marad helye. Ez a gyönyörű élet a Krisztusban. A dicsőséges élet a Krisztusban. Erre a helyre törekszünk mindannyian. Ne maradjon bennünk helye az ellenségnek. Semmilyen ne legyen bennünk. Ezt a 7. fejezetben olvassuk el. 3 versecske az 55-ös verstől fogjuk olvasni. Mivel pedig teljes volt Szent Szellemmel, Istvánról van szó, a mennybe függesztvén szemeit, látá Istennek dicsőségét, akarsz-e látni mennyei dicsőséget? Akarod-e megtanulni, hogy kell a szemeidet a mennybe függeszteni? Ugye milyen jó helyez, amikor az ember nem azt látja, amivel az ellenség zaklatja, meg nem azt látja, ami éppen a megpróbáltatások talaja, hanem megtanuljuk a szemeinket a mennyekbe függeszteni, és látni Isten dicsőségét. Gyönyörű hely. Tudod, hol van ez a hely? Amikor beteljesedünk szellemmel. István teljes volt Szent Szellemmel. Teljes, Szent Szellemmel teljes férfiú. Látta Isten a dicsőségét, és látta Jézust állani az Istennek jobbja felől. És mondta, ímé, látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbja felől állani. Felállt Jézus a trónjáról. Tudjuk, hogy Jézus trónol, az atya jobbján ül a trónján. Tehát olyan pillanat volt, hogy Jézus nem tudta magába gyűrni azt, hogy együtt volt Istvánnal ebben a megpróbáltatásban, és fölállt a trónjáról, és úgy támogatta Istvánt, hogy végig tudjon menni. Mi főpapunk ilyen, együtt érz a szíve. Fölállt a trónjáról. Jobbja felől állt a Jézus, amikor ezt látta. És vannak ilyen percek az életünkben, amikor Jézus föláll, és úgy könyörög érettünk. Vannak ilyen percek. És amikor megkövezése volt Istvánnal, következő versekben olvastuk. Térdre esett István, térdre esvén. Nagy fennszóval kiáltotta. Uram, ne tulajdonítsd nékike bűnt. Ezt volt képes elimádkozni. Nézd meg. És akkor mi apró cseprő dolgokon vagyunk képesek egymásnak menni. Ne tulajdonítsd nekik-e bűnt, és ezt mondván elaludt. Vagyis kilehelte a lelkét. Átment Jézushoz. Ez volt az utolsó imája. Hogy volt képes elmondani ezt az imát? Úgyhogy teljes volt szellemmel. Nem maradt hely a szívében a meg nem bocsájtásnak, a vádlásnak, az önsajnálatnak. Ezt igazságtanul tették velem, és nem korholta őket. Egyszerűen az egekbe emelte a szemét. Ott van az én igazságom. A szemeimet a hegyekre emelem. Onnan jön az én szabadításom. Ezt meg kell tanulnunk. Ez nagyon-nagyon segíti azt, hogy ebben a békességben tudjunk maradni. Isten békességében való megnyugvásnak gyógyító ereje van az életünkben. Egyszerűen öngyógyítási folyamatokat hoz, mert az új teremtésben jelenlévő tökéletesség programok vesznek a sejtek működést onnan az új teremtésből, ha ez a békesség ott van belül. Egyszerűen a betegség nem tud uralkodni. Mert az új teremtés tökéletes működést garantál az embernek. Az új teremtésnek egyetlen sérült sejtje sincs. És az van belül. És a testnek azt kell magára ölteni. Ezt meg kell tanulni. Garantált a gyógyulásunk. Garantált a Jézus nevében. Ha az a panaszkodsz, hogy igen, igen, de az én utamban botrányköveket helyeztek. Hogy el akarnak, abban áskálódnak, hogy elgáncsoljanak, hogy megbotolják, hogy elessek. És akkor mondod, hogy mit tesz az ellenség, és sorolod. Azt mondja neked erre az Úr, hogy ha te rám tekintesz, akkor ezek a botránykövek dobogókká válnak az életedben. Hogy feljebb lépes. És kősziklává válnak a lábad alatt. Meg tudsz állni rajta szilárdan. Mert legyőzted az ellenséget. A lábunk alatt lesznek, mert uralkodni vagy képes. Lábunk alá helyeztük azokat. Az igazat nem képes elgáncsolni az ellenség, mert szilárdan állnak a lábai. Ezek a botránykövek és akadályok felett, ha hatalmat veszünk, és mindannyiunk életében próbál az ellenség botrányköveket hozni, hogy mi megbotránkozzunk, erről szól. És Jézus megmondta, hogy ne botránkozzatok meg. Hogy óvatosak legyetek. A szívetekben ne engedjétek meg ezt a megbotránkozást. Ha hatalmat veszünk, és alázatosak maradunk, akkor az alázatosaknak felmagasztalás jár. Vagyis Istennek gondja lesz rá, hogy azt a botránykövet a lábad alá helyezi. És felléphetsz rá. És magasabban leszel, mint előtte. Felmagasztalásban lesz részed, és kőszikává lesz a lábad alatt. Meg tudsz állni szilárdan. Ez azt jelenti, hogy kősziklán állunk. Szilárdan állunk. Rendíthetetlenül állunk. Mert elvégzi az Úr. Ő lesz az, aki ezt a csodálatos munkát elvégzi, és a lábaid alá helyezi azt a botránykövet. És magasabban állsz, mint amikor előtte álltál. Mert kősziklára helyezett. Feljebb léptünk Jézus nevében. Ezt hozza neked, amikor az ellenség kikér. Ha megtanulsz az ő békességében járni. Az ember haragja, az az Istennek a munkáját, az nem tudja magasztalni. Tehát neked nem szabad belemened az ellenségnek a haragszításába, visszájkodásokba. Nem szabad belemenni azokba a téves utakba. Két rosszból nem lesz egy jó. Ugye mondja ezt az írás? Ezt a népi bölcsesség mondja. Egyszerűen nem szabad megtenni. Nem szabad. Befogadni a szellemünkbe, amit a Szent Szellem hoz nekünk. Ez hogy megy? Amikor a fiatal lány hazatér, és azt mondja az anyjának, hogy anyám, teherbe estem. Akkor az édesanyja kétségbe esik, hogy mi történt veled, és még semmi nem látszik rajta. Ez a tínédzser korú kislány tudja, hogy a terhes lett. Honnan tudja? Egyszerűen belülről van egy bizonyossága. Nincsenek látható jelei, de tudja, hogy az ott megtörtént, és hogy ő megfogant. 9 hónapra rá megszületik a gyerek. De abban a pillanatban még csak ő tudja. Amikor a nő áldott állapotba kerül, azt ő maga tudja. Egyszerűen van egy érzésünk arra, egy bizonyosságunk, hogy ez megtörtént. Ez a petesejt megfogant. Így kell a szellemünkbe befogadni Istennek az áldásait. Kívül még senki nem látja. De az ott benned megfogant az igen, az megterem. Az meghozza az áldásait. Az örök érvényű igét, ha befogadjuk az igaz mondó Istentől, ez minden esetben gyümölcsöt terem. Istennek gondja van rá. Az örök érvényű igét. Az igaz mondó Istentől. Istennek az igéje az igazság. És ide befogadod a szellemedbe, akkor minden körülmény ellenére gyümölcsöt fog teremni. És azt fogja megteremni, amire Isten elküldte. Amire be van oltva. És te meg fogod tudni járni Isten békességes útját. Mit kell tennünk ahhoz, hogy egyre hitványabbul, hogy egyre gyatrábban, vagy egyre nyomorultabbul érezzük magunkat? Belegondoltunk-e már ebbe? Saját magunknak tudjuk előidézni. Mit kell tenni hozzá? Elmondom nektek röviden. Gondolkodjál egyre többet és egyre gyakrabban azon, hogy mennyi jót tettél a másikkal, és mi volt a hála érte. Például. Ez egy jó gondolat. Annyit segítünk a másikon, ugye? Amikor bajban van. És aztán utána nem látjuk az illetőt. És amikor mi kerülünk esetleg olyan helyzetben, hogy kéne egy kis segítség, akkor sehol nincs az illető. Gondolkodj ezzel minél többet. Egyre lejjebb fogod magad érezni. Alább, egyre gyatrában. Vagy gondolkodj azon, hogy meg sem kérdezik tőle soha, hogy mire van szükséged. Gondolkodj ezen. Vagy gondolkodj azon, hogy milyen hazugságokat terjesztenek rólad. Gondolkodj rajta. Miket hallasz vissza, hogy ki mit mondott, kiről mit mondott. Kezdj el töprengeni rajta. De hát hiszen nem is igaz a dolog, hogy mondhatta az illető. Kezdj el gondolkodni rajta. Minél többet fogsz gondolkodni rajta, annál gyatrában fogod magad érezni. Így vágjuk magunk alatt a fát különben. Gondolkodj minél többet a múlt kudarcain. Csak töpreng rajta, ezt akarja az ördög. Csak töpreng rajta. Látod ott, hogy rontottad el, mit tévesztettél, mit nem úgy kellett volna csinálni. Időzzél vele. Minél többet időzöl, annál gyatrábban fogod magad érezni. Bementél az ellenségnek az útvesztőjébe. Ugyanis ezeken, ha gondolkodunk, nem lesz tőle semmi jobb a most a jelen hit számára. Hitünk nem fog jobban működni. Sőt, hitünk egyre erőtlenebbé válik. És ez az ellenség célja, hogy a hitünket elfojtsa. És hogyha ezeken időzünk, csak azt fogjuk elérni vele, hogy mit nem tett a másik meg nekünk. Mit kellett volna, hogy tegyen, de nem tette meg. Én pedig mennyit segítettem neki, amikor ő volt bajban. És ettől nem lesz semmi jobb, csak gondolkodunk rajta, és töprengünk rajta, és újra emésztjük magunkat, és megint előjön ez a gondolat, és nem tudjuk legyűrni a gondolatot, megint előjön a gondolat. Tudod, hogy mi ez a folyamat? Egyre erőtlenebbé válunk általa, és egyre inkább vacakabbul és sitványabbul érezzük magunkat. Erről szól. És ebből az utcából ki kell jönnöd? Semmi más nem tud kihozni, csak az ige. Hogyha eltökéled, ami meg van írva, hogy csak azokon gondolkodj, ami ott a Filippi 4-ben meg van írva. Itt takarítást csak te tudsz végezni, hogy mind gondolkodsz. Hiába van a legjobb takarítónőd. Itt csak te tudsz uralkodni, hogy itt mi megy ezen a képernyőn. És amint gondolkodik az ember, úgy van önmagában, úgy van valójában. Azok a dolgok, a gondolatainak óriási ereje van, hatalmas ereje van. És a tépelődés nem visz sehova. Ha úgy érzed az életedet, hogy olyan mélységekben van, mint az Ezékiel könyvében azok a megszáradt csontok a völgyben, annál lejjebb már nem lehet az ember, mint amikor csontok, és igen megszáradtak, azt mondja. Igen megszáradt csontok. Azokban már nagyon rég nem volt élet. Akkor mihez kezdünk? Isten elmondja nekünk, hogy hogy lehet ezekből az igen megszáradt csontokból újra életet előhozni. Nagyon tanulságos rész, és amint hallottam, nem csak nekem kedvencem, egyik kedvencem ez a rész, úgyhogy ide el fogunk most evezni ezekre a vizekre. Zárásként terveztem, hogy tanuljunk belőle, hogy amikor úgy véljük, hogy már teljesen reménytelen egy helyzet. Itt már maga Isten sem tud segíteni, mondjuk néha, ugye? Hát itt már Isten sem tud segíteni. Ha ilyet merünk mondani, akkor utána lapozzunk mindig el az Ezékiel könyvére. És ott olvasok ki a betűt a 37. fejezetben, hogy van-e olyan helyzet, ami Isten számára lehetetlen? És meg fogjuk látni, nincs olyan helyzet. És hogy miként kell kijönni azokból, és mit kell cselekednünk, és hogyan kell azt tenni. Úgyhogy Ezékiel könyve a 37. fejezetében olvasunk a megszáradt csontokról. Az első versről fogom olvasni a 4-es verseket. 4-ig. Lőn én rajtam az Úrnak keze. És kivitt engem az Úr szelleme által, és letett engem a völgynek közepette, mely csontokkal volt rakva. Hát már az ember elsőre elképelt, hogy micsoda látás lehetett ez. Csontokkal teli völgy. Átvitt engem azon mellett körös körül, és ímé felette sok volt a völgy színén, és ímé igen megszáradtak. Vagyis egy igen siralmas kép. Teljesen megszáradt csontok. Mondanékem, embernek fia, vajon megélednek-e ezek a csontok? Vagyis Isten néha feltesz egy kérdést nekünk. Ha Isten kérdez, az nem azért kérdezi, mert nem tudja a választ. Amikor Ádám volt kérdezte, hogy hol vagy, akkor Isten pontosan tudta, hogy hol vagy. Ez egy számonkérés volt. Akkor Isten feltesz nekünk egy kérdést, akkor azt azért teszi, néha kicsit így provokálva, hogy na, mit gondolsz erről? Tudok én itt még valamit tenni ebben a helyzetben? Vajon olyan rövid az Úr keze, hogy ne segíthetne, ugye? Kérdezi Ézaiás. És azt kérdezi, hogy na mit gondolsz embernek, fia? Menthető még ez a helyzet? Ezt kérdezi itt. Embernek, fia, vajon megélednek még ezek a csontok? És a szegény proféta azt válaszolja, Uram Isten, te tudod, fogalmam nincs róla, mi lesz ebben. Őszinte válasz. És mondanékem, és ekkor Isten azt mondja, nem reménytelen ez a helyzet. Tudod, mit tegyél? Profétálj egy csontok felől. És mondjad nékik. Vagyis proféta, szóljál ehhez a helyzethez. Profétálj. Mondj ezeknek a csontoknak valamit. És nézzek, hogy mi az, amit a szájába ad a profétának. Ti megszáradt csontok. Látod, hogy a jelenlévő helyzetet nem tagadja Isten? Nem azt mondja, hogy micsoda virágzó helyzet? Nem. Megszáradt csontok. Megnevezi a helyzetet. Ti megszáradt csontok, halljátok meg az Úr beszédét. Felszólítja. Halld meg az Isten igéjét, te helyzet. Te nem maradhatsz így. Isten igére megmozdulsz. Halljátok meg az Úr beszédét. Ez a négyes vers. És így szól az Úristen ezeknek a csontoknak. A proféta szájába adta, hogy mit szóljon. Nézd meg Isten kegyelmét. Oda fogja adni neked is a rémát arra a helyzetre. Mi az, amire megmozdul az a helyzet? Hogy így szólj ezeknek a csontoknak. Íme én bocsájtok, ti belétek szellemet, hogy megéledjetek. Mivel végzi el Isten a munkát? Az ő szelleme által. Az ő szelleme által. Kibocsájtom az én szellememet, és megújítom-e földet. Kibocsájtom az én szellemem. Az Isten lehelete az ő szellemem, amikor rálehel egy helyzetre. Az élővé válik. Ott megoldások jönnek. De a profétának profétálni kellett. Szólnia kellett. És azt kellett szólni, amit Isten a szájába ad. A hetes vers. Nézzük meg, mi lett erre. A proféta mondja, és én profétálék, amint parancsolva volt nékem. Látod? A kulcs, hogy nem mondhatsz mást, mint ami megvan írva. Úgy profétált, amint parancsolva volt nékem. Ami megvan írva, azt lehet csak szólni. És mikor profétálnék, lett zúgás és íme zörgés, és egybe mentek a csontok, mindegyik csont az ő csontjához. Ezt képzeld el. Egyetlen csont nem tévesztette el, hogy most melyik oldalbordához kell menjen, vagy melyik ízülethez kell kapcsolódjon. Mindegyik csont tudta a helyét. Az életünkben minden helyzet tudja, hogy merre kell megmozduljon, ha Isten igéjét hallja. Pontosan tudja az a pénz, hogy fel kell kelnie, és hozzád kell jöjjön, ha megszólítod. Minden csont a saját csontjához ment. Ilyen intelligenciája van az anyagnak. Hallja Isten igéjét, és megcselekszi azt. Dicsőség Istennek, 9-es vers. Mondd a nékem, profétálja a szellemnek. Az előbb a csontoknak profétált. Most a szellemnek kell profétáljon. Vagyis a Szent Szellemnek szüksége van arra, hogy te együtt működj vele. Ahogy neked szükséged van a Szent Szellemre, hogy a segítőtársad legyen, úgy a Szent Szellemnek szüksége van, hogy a győzelmet előhozhassa az életedben, hogy te profétálj a szellemnek. Kell, hogy hallja a szádból, hogy megcselekedhesse azt. Ha nem jön ki a szádból, nem fogod meglátni azt a győzelmet. Azt mondja, profétálj a szellemnek. Profétálj embernek, fia, újra felszólítja. És mondjad a szellemnek. Ezt meg kell értenünk. Mi szóljuk, és ő megcselekszi. Mi profétáljuk, és ő azonnal ott terem. Ez volt a teremtésnél. Isten szelleme lebegett a vizek felett. Isten szelleme készenléti állapotban van az életedben. És ahogy Isten szava megparancsolta, hogy legyen, abban a pillanatban lett. Cselekedett. A Szent Szellem megcselekszi, ha a hit szavát szóljuk. Ott van készenléti állapotban, segítő társként, ott van az életeden. És amint szólod az igét, mozgásba megy. Indul, munkába indul, abban a pillanatban. Megmozdulnak a dolgok. Megmozdulnak a dolgok, ha szólod az igét. És a szellemnek profétálsz ilyenkor. Ezt mondja az Úristen, a négy szelek felől jöjj elő szellem, és lehelj ezekbe a megölettekbe. Ugyanis akkor még nem volt bennük élet, csak összerendeződtek. De életet csak Istentől lehet nyerni. És Isten rálehelt, és akkor lett élővé ez a helyzet. Hogy megéledjenek. És teljesen élővé váltak ezek. A nagy tanulság ebből, hogy szólnunk kell az igét, az szerint, amit az Úr adja a szánkba. Na, ehhez el kell csendesedni. Mert ilyenkor nem azt az igét kell elővenni, hogy Júdás felkötötte magát például, ugye? Na, nem visz semmire, ha a másik nyomorán kezdesz gondolkodni. Tehát elő kell venni azt az igét, ami arra a helyzetre neked életet és megoldást fog hozni. És azt kell elkezdened profétálni. Megígérte Isten, hogy íme az én igém olyan, mint a szikla zúzó pörölj. Szétzúzza az ellenséget. Darabokra. Nincs olyan hegy az életedben, amit oda akarna helyezni az ördög, na innen nincs tovább. És ott az igét szólod, hogy az darabokra ne zúzná az ige. Azonban azt tudni kell, hogy a szellem és te akkor tudtok együtt járni sikerben, hogyha megegyeztek. Ugye? Ámos könyve írja 3:3-ban, hogy miként járnak ketten együtt. Vagy hogy járhatnak-e ketten együtt. Ha előtte meg nem egyeznek. Ugye? A szívednek ott kell legyen ez a bársonyos, szelíd, befogadó készség, hogy a beoltott igét befogadja. És hogy megegyezel Istennel, hogy amit ő mond, az úgy van, az úgy igaz. És utána vagytok ketten együtt. Győztesek ebben a világban. Amikor szólod az igét. Ha megegyeztél a Szent Szellemmel, ha rezonancia van köztetek, hogy te ezt úgy gondolod, ahogy megvan írva. Egy vízkísérletet folytattak a tudósok. Lehet róla olvasni sok helyen. Különböző forrásból vettek vízmintákat, és az egyik csoportban olyan szavakat mondtak ki a víz felett, mint szeretet, békesség, öröm, megnyugvás, dicséreteket mondtak. Olyan megnyugtató és lágy zenéket játszottak felette. És a másik részének, ennek a vízminta csoportnak pedig sértő szavakat mondtak. Kimondták, hogy gyűlöllek téged, utállak téged, semmire nem vagy jó az életben. Haszontalan, senki vagy. Így beszéltek ezekhez a vízmintákhoz, megkülönböztetett mintákhoz, és talán lefagyasztották. -5 fokos állapotra, ahol a víz kikristályosodik. És utána a kristályokat mikroszkóppal levették. És mit gondoltok? Hogy mit volt tapasztalható? Annál a vízmintánál, ahol a szeretet szavait szólták, és a hála szavait, kimondták, hogy köszönöm. Kimondták, hogy szeretlek téged. Hálás vagyok neked. Ezeket a szavakat mondták ki. Gyönyörű kristályok lettek. A formázatuk, a színeik, le vannak fényképezve ezek a kristályminták, és dokumentálva vannak. Csodálatos mennyei formázatok, ábrázatok vannak, és megtekinthető a szemmel. És olyan egyszerű kísérlet, hogy mindenki otthon elvégezheti, ha van egy kis mikroszkóp, meg egy fagyasztó. A másik mintának pedig a kristályos formái fertelmesek lettek. Rendezetlen. Nem kívánatos képek jöttek elő. Pontosan úgy, ahogy a gyűlölet szavait szólták. Ugyanabból a víz mintából. Hihetetlen elsőre. Hogy a víz képes hallani a szavainkat. Hogy a víz molekulák kikristályosodása hordozza a szavainkat. És ha így belegondolunk, az emberi test 70%-a víz. És képzeld el, amikor mi a testünkről azt mondjuk, hogy hát ez az reuma, ez már nem lesz soha többé jobb mennél. És szidjuk, és mondjuk, és hát kimondjuk, amit nem kell. Mert az orvos mond, ismételgetjük. És a testünk hallja, a sejtek hallják. És azt szerint működnek, ahogy azokat a szavakat mi kiejtettük. Be van bizonyítva kísérletek formájában, hogy igenis hallanak a sejtjeink. Hogy ezek a szavak mennyire erőt képviselnek az életünkben, amit kiejtünk. Hogy az ige, amikor kiejtjük a szánkból, hogy erőt képvisel, erőt hordoz. Hogy szabad ezt a szót használnom, energiát hordoz. Ebben a világban, ha meg akarjuk a képletek formájában fogalmazni, akkor mindjárt el fogunk jutni az Einstein egyenletéhez. Ugyanis arról van szó, hogy amikor kimondjuk a szavainkat, akkor hanghullámokat gerjesztünk. Hanghullámok jönnek létre. Rezgésszámuk van. Ha veszünk egy kísérletet, hogy felerősítjük a dicséretet olyan mértékekig, hogy már szinte fájó a fülünknek, és a dobhártyánk beremeg, míg a gyomrunkban és a hasfalunkban is fogjuk érezni a hanghullámokat, szinte megütnek minket ezek a hanghullámok. Igen, és energiát képviselnek. Mindenki volt már tínédzser korában olyan diszkóban, hogy úgy dübörgött, hogy a padló is remegett. Vagy ha nem, akkor kérdezzétek meg az unokáitokat, hogy milyen a dizsibe. A falak beleremegnek. A padló beleremeg. Ezek hanghullámok okozzák. És a kimondott szavainknak energia hordozó formái vannak, ezek a rezgésszámok. Ezek rezgésszámok. És nem kell sokat gondolkodni, amikor kijártuk az iskolát, és olvastuk a Einstein képletét, a nagy E, mint energia, egyenlő, hányan emlékeztek rá? M, tömeg, és C a négyzeten, a fénysebessége négyzete. Vagyis az energia és a tömeg egymásba átalakítható. És a szavainknak az ereje, azok a hanghullámok, amik energiát hordoznak, erőt képviselnek, azok képesek az anyagi világban megjelenni. Ott van az M, a tömeg. Materializálódnak. A láthatatlanból előjönnek a láthatók. A szavak hatására. A szavaink erejére. És ha valaki nem hiszi Istent, akkor kezd nála az Einstein egyenletével. És utána mutass rá, hogy ha Einstein ezt Istentől megadta, Einstein is Isten hívő volt. Nagyon mélyen hitt Istenbe. És a mennyből hallotta ezeket az óriási kijelentéseket. Utána kérdezd meg, hogy akkor szerinted a Biblia hogy tudta leírni ezt 7000 évvel ezelőtt, meg 6000 évvel ezelőtt? Hogy te szólj, és én megcselekszem azt. A szavaknak az erejével. Isten igéjének az erejével. Ahogy Isten igéje szólta, és azok meglettek. Ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Hogy? A kimondott szó erejével. Isten igéjének a teremtő erejével. Ami a láthatatlanból előhozza a láthatókba. Azokat. Az anyagi világba előhozza. Az Isten erején keresztül, az energiánk, isteni energián keresztül előhozza a láthatóba, a teremtésnek ez az egyenlete. De ugyanígy van egy másik iránya. Amikor azok, amik nem odavalók, el kell távozzanak az életünkből. Egyrészt tudunk teremteni, hogyha szükséged van anyagiakra, szükséged van a lakhatásra, és megszólítod ezeket, hogy mivel Isten minden szükségemet betölti, ezért ez legyen nekem. És lett. Elkészült a szellemi birodalomban, és hogyha kitartóan öntözöd, akkor meg fog jelenni a látható birodalomban. Az E egyenlő MC négyzet. Tömeget fog hozni elő annak a szónak az ereje, amit kimondasz. Óriási igazság. És hogyha valami az utadba áll, aminek nem lenne szabad ott lennie, akadályoztatva vagy, akkor is ugyanez a képlet. Akkor is ugyanaz a képlet, mert ezek a hegyek eltávozhatnak az életedből, amik nem odavaló. Nem csak a Márk evangéliumban van megírva, mert Márk is írja, hogy ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, vagyis az a hegy fel kell. De már Ézaiás is megírta. Ezt akarom nektek megmutatni most utoljára. Ézaiás könyvében le van írva. Ez az elmélet. Hogyha valamihez szólsz, annak meg kell mozdulni. Annak életre kell kelni. Annak el kell távozni, ha parancsolsz. A szavaidnak az ereje. Ézaiás könyve 41. fejezetben. Úgyhogy legyél bátor, és szóld bátran az igét. Megtermi a gyümölcsét az életedben. Az Ézaiás könyve 41. fejezet, és ne csüggedj el, ha azokat látod, amik még nem odavalók. Csak szóld bátran az igét. Szellemi törvények állnak mögötte. És Istennek gondja van rá, hogy betöltse. Ézaiás könyve 41. fejezet, 15-ös, 16-os versek. Nézd meg, Isten, hogy bátorít itt minket. Ímé én teszlek éles, új cséplőhengerré. Ez az éles és ez az új, ez nagyon emlékeztet minket Istennek a két élő kardjára. ami a Jézusunk szájából jön ki. Ez az Isten kardja, szellem kardja, Isten igéje. Ez az éles, új cséplőhengeré, amelynek két éle van. Nézd ide! Két élő fegyver. Itt le van írva már. Két élő fegyver. Hegyeget csépelj! Feléped a hited? Akkor kimondod Isten igéjét, akkor a hegyekből. Minden egyes alkalom, amikor kimondod, cséplés történik. Isten kaszabolja a kardjával. Hegyeket csépelj, és zúzd össze. Zúzd össze a problémáidat Isten igéjével. Ezt mondja itt neked. Hogy én teszlek éles új cséplőhengerré, amelynek két éle van. Hegyeket csépelj, zúzd össze. Mondja neked, hogy csépelj Sionnak lánya. Ott írja az Ószövetségben. Csépelj, használd a szavaidat. Zúzd össze a problémáidat. És halmokat pozdorjává tegyed. Nézd ide. El fognak tűnni. Te szórod, és a szél elviszi őket. És te kiejted, és a szellem megcselekszi. Te szólod, te szórod, és a szél elviszi. Nézd meg ezt a szellemmel való együttműködést. Te kiejted az igét, és ő megy, és megcselekszi. És elszéleszti őket a forgószél. Nézd, mert te csépelsz, és a forgószél elsöpri, mintha ott se lett volna. Te szólj ahhoz a hegyhez, és ő eltakarítja. El kell távozzanak ezek a nem odavalók az életünkből. Te szórod, és a szél elviszi őket. A szellemnek a munkatársa vagy így. Elszéleszi őket a forgószél, és te, nézd meg a terészed mi lesz. És te örvendezel az Úrban, és dicsekszel Izrael szentjében. A terészed az marad, hogy örvendezél. Amikor a hegy felkelt, és a tengerbe vetette magát. Te örvendezel az Úrban, és dicsekszel az Izrael szentjében, mert ő cselekedte. Te dicsekszel az Izrael szentjében. Ezt az én Uram cselekedte. Ezt az én Uram cselekedte. Ha ő nem teszi, nincs elvégezve. Ő teszi ezeket. Ő teszi ezeket. Ez egy gyönyörű vers, ami téged biztat arra, ezek hegyek felkelnek és eltávoznak az életedből. Te szólsz, és én megcselekszem azt. A szavainknak teremtő ereje van. Az Einstein egyenlet le van írva a Bibliába 5000 évvel ezelőtt leírva. Így igaz? Így igaz? Működik. Ha akarod tudni, hogy Jézus nevének milyen hatalma van a szellemi birodalomban, kezd el használni. Kezd el használni. Ha rá vagy hangolva a jogosultságára, ezzel azt értem, ha újjá vagy születve, akkor ez a név a tiéd. Ha akarod tudni, hogy milyen hullámokat kelt a szellemi birodalomban a Jézus neve, mindenható hullámok. Amit akarsz, megcselekszi neked. Amire szükséged van. Esd ki a nevét. Bátran. Az egész szellemi birodalmat mozgásba hozja, és munkába állítja a javadra. Ez az egy név. Jézus neve. Hatalmas erőket, mindenható erőket megmozgatja. A hit szava anyagot hoz elő. És az anyagi világban megnyilvánul. Bátran használd a hitedet. Istentől való ajándék. Istentől való ajándék. Vagyis amikor csépelünk, akkor mit teszünk? Megvallásokat teszünk. Csépelj Sionnak, leánya. Te csépelsz, és a szél szórja szét őket. És bátran kijelenteted, hogy a gonosz tervek megsemmisültek. Hogy a rabok kijöttek a világosságra. Naponta jelens ki. Az igák megtörtek. Bátran profétálj a helyzeteknek. Angyalok fogják hallani, és megcselekszik, ha Isten igéjét szólod. Gonosz terveket szőttek ellened, de nem áll meg, mert az Úr maga van veled. Bátran jelents ki ezeket. Csépelned kell. A szádnak a megvallás, a szádnak a szavai, az ige kijelentései hegyeket zúznak. Hegyeket zúznak. Te viszálykodást, te felkelsz, és a tengerbe veted magad innen, mert ott utamba vagy, a Jézus nevében. Jelents ki. Szakadás szellemet, az utamba vagy. Felkelsz innen, és a tengerbe veted magad. Jelentsd ki, bátran. Élj az igével, mert az ige működik. Isten neked adta az igéjét. Úgyhogy bátorodj! Ne hagyd magad, hogy a körülmények elnehezítsenek, meg elkeserítsenek, meg rád nehezedjenek. Törj ki az igából. Ó, Sionnak lánya. Örvendez Sionnak lánya. A Sion lánya az a gyülekezet. A mennyasszony. Hát örvendezned kell az Úrban, és Izrael szentjében. És gyakorolnod ezt Isten dicsőségére. Ez működő dolog. Isten igével élj. Álljunk fel, és éljünk Isten igével, jó? Nézzük meg, hogy működik. Amikor egybe fogjuk a hitünket, és parancsolunk az elemeknek. Parancsolni fogunk. Jó? Az elemetnek. A dicséret a közben felvonul a helyére, mert nagyon szépen köszönöm, hogy megteszi. És mi pedig parancsolunk egy-két dolognak, jó? Ami a szívünkbe jön, ami eszünkbe jön. Én is mondok néhányat, de te is hozzáteheted a sajátodat, jó? Hozzáfűzheted. Azt, ami téged illet, jó? Parancsolni fogunk. Ahhoz, hogy szóljunk, ahhoz meg kell nyitni a szánkat. Tehát csak úgy magunkban mélyedni és morfondírozni a helyzeteken, nem fog megoldani semmit. Szólni kell a helyzetekhez. Jó? Megtesszük ezt? Hajlandók vagyunk együttműködni az igével? Hajlandók vagyunk? Hajlandóság kell hozzá. Hajlandóság. Igen, és uralkodni fogok az élethelyzeteken. Nem engedem meg, hogy az ellenség rám telepedjen. Nem fog nyomorgatni az ellenség. Kitörök az igével. Ez az elszánás kell az emberbe legyen ahhoz, hogy ez működjön. Jó? Készen áll a szívünk erre? Az első, hogy ki fogja jelenteni pénz. Hangosabban, mert mindenkinek kell. Pénz. Hozzám jössz. Jézus nevében. Még egyszer megtesszük. Pénz. Hozzám jössz. Jézus nevében. Most azt is tedd meg, hogy kinyúlsz érte, elveszed, és magadhoz húzod, miközben mondod, jó? Tehát így fogj is állni, hogy pénz, hozzám jössz, Jézus nevében. Még egyszer. Pénz, hozzám jössz, Jézus nevében. Otthon tudod gyakorolni ezt? Szerintem fog menni. Szerintem fog menni. Adósságok eltöröltetnek a Jézus nevében. Jézus nevében. Tedd hozzá mindig. A Jézus neve cselekszi ezeket. Adósságok eltöröltetnek. Jézus nevében. Még egyszer. Adósságok eltöröltetnek. Jézus nevében. Amen. Amen. Nehéz ezeket gyakorolni? Nem. Amivel csak szembesülsz, ami ott az a hegy, a számodra. Szólj hozzá bátran. Hadd mozduljon meg az a helyzet. Ha már Einstein is megírta, akkor úgy kell legyen, nem? Iskolát kijártuk, ugye? A Bibliát sokan nem hiszik. Azt mondják, hát az már olyan régen volt írva, mit tudom, micsoda. De akkor vezesd őket rá az egyenletekkel. Igenis vannak tudományos fejek, akiket ez fogja meggyőzni előbb, mint a Biblia. Lényeg az, hogy működtetésbe hozzuk az életünkbe. Isten dicsőséget vegyen magának. Az Jézus nevében. Betegség felkelsz, mondjad. Betegség felkelsz, és a tengerbe veted magad. Még egyszer. Betegség felkelsz az életemről, és a tengerbe veted magad. Na most, ha mindannyian együtt csinálnánk, és bátran mondanánk, akkor óriási erője lenne. Akkor megrezonálnának a falak is. Tegyük meg egyszerre. Mindenkinek kell, hogy egészségben járjon, nem? Ha te teljesen egészséges vagy, gondolj a szomszédodra, jó? Mindenkinek fog kelleni, jó? Betegség felkelsz, és a tengerbe veted magad. Még egyszer. Betegség felkelsz, és a tengerbe veted magad. A Jézus nevében. Halleluja. És utána mi van írva, hogy örvendezel az Úrban, és Izrael szentjében. Ha meggyógyultál, akkor örvendezni fogsz. Akkor emelj fel a kezed, örvendezzél. Az örvendezni fogsz az Izrael szentjében. Meg van írva. Betegség nem odavaló dolog. Neked csépelned kell ezeket a hegyeket. Csépelned kell. És örvendezned kell Izrael szentjében. Ő megszerezte ezeket. Megszerezte, megcselekedte neked. És neked élned kell vele. Te nem vagy kiszolgáltatottja a helyzeteknek, ezt kell meglátnod. Mert egy olyan fegyvert adott Isten a kezedbe, ami működik. Két élő éles kard. Kaszabolhatsz. Levághatod ezeket a hegyeket. És a szél viszi, és a forgószél elsöpri. Mint ha ott se lett volna nyomtalanul. És te örvendezel Izrael szentjében.